A vonalban Szigeti Péter, 24.hu lapigazgatója, és egyébként a konkurens műsor házigazdája. Mi a címe? Szervusz Péter! Reklámszünet.
Hello, gondol, azt hittem, hogy meg fogod jegyezni a címét, de végül is megjegyeztem.
Szia! Örülünk, hogy itt vagy, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állsz. A bulvár újságírásról fogunk beszélgetni, és arról, hogy egyáltalán így, hogy az influencerek meg igazából mindenki boldogan, önkívületi állapotban föltölt magáról mindent a minden percében és minden szegletében, évszaktól, napszaktól függetlenül. Így van-e értelme bulvár újságírásnak, amikor mindent megtudsz első kézből azonnal?
Hát persze, hogy van értelme bulvár újságírásnak. Én nem gondolom, hogy ezzel bármi megváltozott volna. Kitágult egy picit a bulvár újságírásnak a terepe, de szerencsére még mindig van nagyszámú ember, aki a különböző közösségi média csatornákon túl klasszikus médiatermékekből tájékozódik, és ameddig klasszikus médiatermékekből tartalmat fogyasztó emberek vannak, addig bulvár újságírásnak is van értelme, úgyhogy szerintem ez egy egyszerű kérdés.
Talán azért, mert jó néha kész véleményeket olvasni? Ez is benne van? Tehát nem nekem kell alkotni véleményt, hanem valakinek, egy újságírónak a szűrőjén keresztül.
Keverednek itt a fogalmak. Szerintem egyrészt nem véleményeket közlünk, legalábbis mi az újságunkban ritkán közlünk véleményeket, híreket közlünk. Azt gondolom, hogy a mi bulvárral, meg egyébként más egyéb területekkel foglalkozó újságíró kollégáink, azok részben egyfajta ilyen szelekciós munkát hajtanak végre, tehát elvégzik helyetted azt a egyébként nagyon időt rabló tevékenységet, hogy a nagyon sok által, és mondhatod, nagyon sok ember posztol magáról rengeteg tartalmat, azokból kiválasztják azt, amiket ők valamilyen szelekciós mechanizmus mentén fontosnak tartanak, és akkor neked fogyasztónak egy kényelmesebb úton kell csak végigmenned.
Tök jó egyébként, hogy ezt a belső szempontot, hogy ti hogyan érzitek magatokat így a bulvár anyagok készítése közben, vagy a kollégáid hogyan érzik magukat, behoztad, mert én pont egy kicsit azon gondolkoztam, hogyha nekem kellene bulvár rovatot, műsort összeraknom, akkor azt érezném, hogy a TikTok meg az Instagram algoritmusával versenyzek, hogy én tudok-e egy érdekesebb hírfolyamot az adott témába, adott hírességekről összerakni, vagy pedig ezek az algoritmusok raknak össze egy érdekesebb hírfolyamot így a fogyasztóknak, hogy van egy ilyen verseny tulajdonképpen a kézi szerkesztésű kiadványok és az algoritmus között? Melyiket fogják így inkább...
Nem, szerintem a kiadványok, meg az algoritmus, a kiadvány szerkesztő, meg az algoritmus sok között nincsen verseny, ezek különböző csatornák, és az emberek, ezek disztribúciós csatornák.
De ugyanarra az időre hajt mind a kettő. Tehát az embereknek van X ideje, és akkor azt vagy az Instagramon tölti el, vagy pedig az X kiadványnak a hírei között.
Ez így van, de szerencsére jelen pillanatban azt látjuk, hogy amellett, hogy nyilván nő a közösségi médiás csatornákon töltött idő és az ottani hírfogyasztásnak a mennyisége, szerencsére a hagyományos online média csatornákon is sok időt töltenek az emberek, és sok tartalmat fogyasztanak. Igen, ebben az értelemben természetesen van köztük egy verseny, az időért folytatott verseny az a média piac alapvető problémája, vagy feladata, vagy az idő az a valuta, amivel mindannyian fizetünk, hogy valahogy kikeveredjek ebből a mondatból. Tehát ilyen értelemben ez létezik, ez a verseny, de szerencsére ez egy ilyen sok csatornás világ, ahol az emberek sok egyszerre, és ráadásul tényleg szó szerint egyszerre is sok csatornán jelen tudnak lenni, miközben én nekem itt van mellettem a telefonom, és hogyha nagyon akarnám, miközben veled beszélek, ha kifejlesztett 9. érzékemmel képes vagyok közben a Facebookot is követni, és gondolom nagyon sok más ember is így van ezzel. Szóval, hogy így kibővült ez az idő.
Amiről eddig beszéltünk, és a kibővült idő is, meg az, hogy hányan osztanak meg saját magukról tartalmat, tehát hogy a tartalom megosztás, ez mennyire változtatott azon, hogy a hirdetőknek mit tud kínálni egy bulvárrovat?
Szerintem abban, hogy a hirdetőknek mit tud kínálni, abban nem változott, hiszen mi a hirdetőknek semmi más nem kínálunk, mint a közönségünk figyelmét. Tehát, hogy mi elérést kínálunk, és ilyen értelemben talán még, ha úgy tetszik, egyszerűbb dolgunk is van, hiszen ugye régebben az influencer világ előtt egy szűkebb celeb csomagból tudták kiválasztani, akinek a hírei érdekesek, most pedig már tulajdonképpen egészen hétköznapi emberek élete iránt is elkezdtek érdeklődni a mi olvasóink is, és ezért egy jóval nagyobb potenciális tartalmi poolból tudunk választani, tehát hogy mind a figyelmi csatornák száma megnőtt, de igazából a potenciális tartalom mennyiség is megnőtt, mert hogy megjelent egy csomó olyan új szereplő, hogyha úgy tetszik a figyelempiacon, akik iránt a mi olvasóink is érdeklődnek. Korábban nem gondoltad volna, hogy hétköznapi emberek életét sok százezren képesek követni különböző csatornákon, már pedig ez így van most.
Most már értem, ilyennek kell lenni egy lapigazgatónak, ilyen hurrá optimistának, nem? Tehát, hogy totál egyenesen előre.
Érdemes.
Akkor kimondhatjuk, hogy az influencer világ akkor számotokra igazából nem versenytársként, konkurenciaként jelent meg, hogy így beleharap a ti elérésetekbe, hanem inkább a muníciót, a tartalmi muníciót látjátok ebben.
Párhuzamosan van mind a kettő. Igen, természetesen beleharap, nem állítom azt, hogy nem vihet el potenciálisan figyelmet, de ahogy mondtam, a számok azt mutatják, hogy összességében talán mégsem ez a helyzet, és olyan értelemben is, tehát azt sem akarnám eltakadni, hogy hirdetői szempontból nem jelentenek, hogy mondjam, veszélyt vagy konkurenciát is nekünk, hiszen vannak olyan hirdetői igények, meg vannak, amelyek influencereken keresztül szeretnének megjelenni, tehát ilyen értelemben ez konkurenciát is jelent számunkra. Ez egy picit ilyen, amit a Facebookra meg a Google-re szokták mondani, ez a frenemy kifejezés, szerintem egy icipicit ez itt is észlelhető, mi használjuk is az influencereket, és tanulunk is tőlük nagyon sokat, és közben meg természetesen visz is el tőlünk, szóval ezek ilyen egyszerre történő folyamatok, nem fekete vagy fehér.
Azt tudjátok egyébként, hogy aki az újságot, a kiadványt, a portált választja, tehát a szerkesztőségi anyagokat, és kevésbé a social feedeket, az miért ragaszkodik az újsághoz, kiadványhoz inkább?
Az, hogy tudjuk, az mindig egy ilyen nehezen megmondható dolog, azt véle. Egyrészt szerintem nincs ilyen, vagy nagyon ritkán van azért, hogy valaki ezt vagy azt csinálja. Tehát én azt gondolom, hogy a világ az olyan, hogy párhuzamosan csinálunk egy csomó dolgot, biztos vannak szélsőségek, aki csak ezt fogyaszt, vagy csak azt fogyaszt, de egy csomóan sok mindent együtt. És nyilván aki felénk tendál, vagy a klasszikusabb tartalmak felé tendál, az bízik a mi márkánkban, bízik a szerkesztői képességében, szereti azt, hogy elvégződik ez a típusú szelekciós folyamat, tehát emiatt minden bizony.
Ugyanide nektek van egy házi influenceretek, Kacz Dávid. Az ő felépítése, még sokkal korábban, tehát ő az influencer kultúra előtt érkezett még hozzátok, de mennyire volt tudatos az, hogy őt, és az influencer az most itt erősen idéző jeles, mert ő inkább házi celeb, tehát hogy az ő felépítése az mennyire volt tudatos? Vagy ezt ő kitalálta magának és engedtétek?
Én el fogom tolni magamtól ezt az influencer, meg ezt a celeb kifejezést, és a Dávid egy videós újságíró a 24.hu-nál, aki egyébként nagyon jól csinálja azt, hogy építi a saját személyes márkáját is, és természetesen mi kihasználjuk az ő újságírói képességeit, meg a celeb önépítési képességeit is, akkor én is kimondtam a celeb szót. Igen, ez már a Dávid egy személyiség. Megvan az az akarat benne, hogy használja ezeket az eszközöket, amiket a közösségi médiás felületek lehetővé tennek, és megvan az a habitusa is, hogy ezt jól tudja csinálni. Mondjuk azt, hogy ez is egy ilyen párhuzamosság volt. Tehát a Dávid ezt akarta csinálni, és mi ezzel együtt éltünk, és természetesen bizonyos keretek között erre bátorítottuk is. Lehetőséget adunk neki, hogy ezeket a közösségi média terekben jól működő tartalmakat, ezeket a mi felületeinken megkészítse el, és mellette pedig a közösségi térbe is kihelyezze őket, és ott is nyomassa őket. Tehát ilyen értelemben ezt közösen csináljuk, de ez természetesen nem elválasztható magának a Dávidnak a személyiségétől. Ő egyszerre létezik Kacz Dávidként, és szerencsére olyan Kacz Dávidként, akit azért nagyon sokan a 24.hu-hoz kötnek, és ez azt gondoljuk mindannyian, én azt mondom a Dávid nevében is mondhatom, hogy ez mindkét fél számára kölcsönös előnyüket rejt.
Ezt látjuk több kiadványnál is, hogy az újságírók személyisége, arca egyre inkább előtérbe kerül a háttérből, tehát hogy így a sztorihoz hozzáadódnak ezek a stílusa, megjelenése, inkább elmondja, vannak ezek az alkalmak. Ez a jövő útja igazából? Tehát, hogy így az újságírók egyre inkább kicsit ilyen influencer-szerűké, celebbé válnak, ez a szakma, újságíró szakma része lesz?
Szerintem ez fontos, de ez megint olyan, hogy próbálunk valamit most úgy tekinteni, mert ez éppen divatos, mint hogyha ez új dolog lenne. Egy olyan médiakultúrában élünk, ahol a magyar internetet Új Péter nevéhez kötjük, szóval tehát ne csináljunk már úgy, mintha ebben valami oltári nagy újdonság lenne. Tehát mindig voltak ismer, meg azon nőttünk föl, hogy ismertünk 4 darab rádiós, meg 5 darab tévés, tehát hogy így, tehát értitek, Déri János, meg nem tudom, szóval értitek, tehát hogy így ez mindig is része volt a média kultúrának, és nyilván a közösségi média ezt tökre lehetővé teszi és támogatja, és egy nagyon jó eszköz, és jóval kisebb bizonyos szempontból a belépési küszöb abba, hogy hírességet építsél, de ez csak ennyi szerintem. Ez egy ilyen szakma volt mindig is.
Péter, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál ma.
Én köszönöm a lehetőséget, még ha konkurencia is.
Hölgyeim és uraim, Szigeti Péterrel beszélgettünk a 24.hu lapigazgatójával és a reklámszünet szerzőjével. Köszönjük a figyelmet, ennyi volt már a Rebrief. Találkozunk jövő héten is. Viszont hallásra!